juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Ifjúsági zarándoklatot és szentmisét tartottak Csepellényi György boldogá avatásáért Egerfarmoson. A szentmisét Ternyák Csaba egri érsek celebrálta. Beszédet mondott Szabkó Mihály irodaigazgató, a Csepellényi György pálos szerzetes boldogá avatási ügyének posztulátora. A Bicsén született pálos pap a 17. században a katolikus missziók egyik meghatározó alakja volt Észak-Kelet-Magyarországon. Füzér, Eger és Mezőköves térségében szolgált, ahol számos települést vezetett vissza a katolikus hitre. 1674-ben protestáns martalóc hajdúk egy csoportja elfogta, majd hosszú fogság és kínzások után Egerfarmos határában kivégezték. Hűségét és hitét a szenvedések közepette is megőrizte, ezért az egyház vértanúként tiszteli. Ternyák Csaba egri érsek kezdeményezésére 2024-ben kezdődött meg Csepellényi György boldoggá avatási eljárásának egyházmegyei szakasza, amely várhatóan idén zárul le. A Szent István Rádió és Televízió szerkesztőségébe is ellátogatott a héten dr. Székely János megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki dr. Ternyák Csaba egri érsek meghívására érkezett Egerbe. A főpásztorok, Ficek László általános helynök, Buda Péter, a rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke és Bércesi András igazgató főszerkesztő kíséretében járták be az épületet, megtekintették a stúdiókat, közösségi helyiségeket és a hamarosan felszentelendő kápolnát. Székely János püspök tájékoztatást kapott a Szent István Rádió és Televízió működésének fontosabb részleteiről, a műsorpolitikáról, az együttműködési rendszerekről, valamint a szerkesztőség kihívásairól és terveiről is. A finanszírozás átláthatóságával és az intézményi autonómia erősítésével indokolta a kormány a Klebersberg központ és a tankerületi központok működésének felülvizsgálatát. Köböl Anita kormányszóvivő elmondta, hogy már rövid távon érezhető lehet az intézményekben az, hogy növelik az iskolaigazgatók hatáskörét a tankerületi döntéseknél. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott az is, hogy az egészségügyi miniszter június végéig kidolgozza azt a módszertant, amely alapján intézményenként közzéteszik az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések adatait. Megindulhat a helyreállítás a tiszaújvárosi Olefine 1 üzemben a múlt heti robbanás után, közölte a MOL. A hatósági helyszínelés lezárult, a közvetlen baleset veszélyt elhárították, az engedélyeket kiadták. A vállalat tájékoztatása szerint az üzem újraindítása előreláthatólag több hónapot vesz igénybe. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közleménye a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést kritizálta, ami szerintük bérfeszültséget okozhatna. Szigorúbb határértékeket, a mérőhálózat bővítését és problémák esetére cselekvési tervek kidolgozását írja elő az új Európai Uniós levegőminőségi szabályozási irányelv, amelyről a Magyar Meteorológiai Társaság levegő környezeti szakosztálya által rendezett előadásülésen beszéltek, a Hungaromet Nonprofit ZRT szakértői Budapesten. Az egyik szakértő előadásában elhangzott, Magyarországon 8-12 ezer idő előtti halálozásért felel a légszennyezettség, és az egészségügyi világszervezet szerint az európai lakosság nagy része egészségkárosító hatású légszennyezettségi környezetben él. Az új 2024-ben elfogadott irányelvvel az EU kötelezettséget vállalt arra, hogy 2030-ig 2005-höz viszonyítva 55%-kal csökkenti a légszennyezés egészségre gyakorolt hatását. Az Egyesült Államokhoz fordult a légvédelmi eszközök hiánya miatt Volodymyr Zelenszkij, erősítette meg az ukrán elnök kommunikációs tanácsadója. Az amerikai elnöknek és az Egyesült Államok kongresszusának címzett levelében az ukrán vezetés különösen a rakétaelhárító rendszerek hiányára hívta fel a figyelmet. Végül a szombati időjárásról. Észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Kisebb csapadék is főként az északkeleti északi ország részben fordulhat elő. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, megerősödik. Szombaton a hőmérséklet 26 és 31 fok közé melegszik fel. Északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket mérhetünk. Híreinket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban az ortodox-katolikus párbeszédről lesz szó. A Szent Atanász görög-katolikus hittudományi főiskola 2026. május 4-én ünnepelte névadóját, Szent Atanász püspököt. A tanítási szünettel egybekötött napon az imádság, a tudományos párbeszéd és a közösségi együttlét egyaránt hangsúlyt kapott. A nap fő előadója Johannes Oldelman professzor volt, aki az ortodox-katolikus párbeszéd mai fő kérdései címmel tartott előadást. A Paderborni Johann Adam Müller intézet igazgatójának szavait Görföld Tibor teológus, egyetemi docens, a Szent Atanász görög-katolikus hittudományi főiskola oktatója fordította magyar nyelvre. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Azt a felkérést kaptam, hogy az ortodox-katolikus párbeszédről beszéljek. Köszönöm szépen a meghívást, amely nagy megtiszteltetés, ugyanakkor nagy kihívás is számomra. Az ortodoxok és a katolikusok közötti párbeszéd ma már nagyon hosszú múltra tekinthet vissza, ugyanakkor korunkban rendkívül nehéz helyzetben van. Nagyon sokféle kihívás adódik, de pozitív távlatokat is kínál. Véleményem szerint a legnehezebb, legsúlyosabb kihívás korunkban azzal függ össze, hogy a 2020-as években hatalmas mértékű polarizációval találkozhatunk a politikában és a társadalomban, amely az egyházakban is egyre inkább érezteti a hatását. Hogyan lehet termékeny párbeszédet folytatni egy polarizált világban? 5 lépésben szeretném bemutatni az ortodox-katolikus párbeszéd jelenlegi helyzetét. Először a nemzetközi párbeszéd folyamatról szeretnék beszélni, 2. lépésben a párbeszéd egyéb szintjeiről, helyi szintekről és nem hivatalos párbeszéd folyamatokról, 3. lépésben a arról beszélek, hogy az ortodoxián belüli viták mennyiben nehezítik meg a párbeszédet, majd azt veszem figyelembe, hogy katolikus részről milyen tényezők nehezítik meg a párbeszédet. Végül pedig lehetséges pozitív távlatokról és perspektívákról szeretnék szólni. Először tehát a nemzetközi párbeszéd folyamatokról szeretnék beszélni. Magát a párbeszédet az előkészítő szakaszban az úgynevezett szeretett párbeszéde előzte meg, 1966-ban 6. pápa és a pátriárka megegyezett abban, hogy egy ilyen bizottságot fognak létrehozni, és megkezdődtek az első tárgyalások Rodoszon. A párbeszédnek az első érdemi szakasza 1980 és 90 között zajlott, amikor az egyháztannal és a szentségtannal összefüggő kérdések álltak előtérben. Az a probléma, hogy az ortodox, illetve a katolikus hit értelmezés és a szentségekről alkotott felfogás hogyan viszonyul egymáshoz. A második szakasz, amit a képen is látható, 1990 és 2005 közé helyezhető, a válságnak a jegyében állt. A politikai átalakulások a kelet-európai országokban azt hozták magukkal, hogy a korábban inkább elnyomott és háttérben lévő görögkatolikus egyházak ismét életre keltek és megjelentek az előtérben, és ez számos újfajta feszültséget hozott magával. 1990-ben adhok módon Freisingban a bizottságnak volt egy tanácskozása, amelynek alkalmával az uniatizmusról és a prozelitizmusról, a vallásszabadságról értekeztek. 1993-ban Balamandban sikerült egy közös dokumentumot tető alá hozni, amely meghaladott missziós módszernek nevezte az uniatizmust, de ezek a viták különösen Romániában és Ukrajnában továbbra is a görögkatolikusok és az ortodoxok részéről napirenden voltak tartva. 2000-ben Baltimoreban volt egy következő kísérlet arra, hogy ezekről a problémákról a bizottság beszéljen, de a vita és a konfliktus nagyobb teret kapott, mint az egyetértés, így gyakorlatilag megszűnt ideiglenesen legalábbis a párbeszédnek az érdemi folytatása. A párbeszéd harmadik szakaszában ismét lehetőséget kapott az érdemi egyetértésnek a keresése. Nem véletlenül, hogy 2005-ben kezdődött újra a folyamat, amikor 16. Benedek lett a pápa, akit az ortodoxok igen nagy becsben tartottak. Több dokumentum is született ebben az időszakban, 2007-ben, 2016-ban, illetve 2023-ban, amikor ismét kapcsolódni lehetett az egyháztani és szentségtani korábbi párbeszéd folyamatokhoz. A kérdést azért nem volt könnyű eldönteni, hogy hogyan folytatódjon a párbeszéd, mert a bizottságnak hosszú időre volt szüksége az, hogy eldöntse, hogy rendszeres, szisztematikus szempontból közelítse meg a kérdést, vagy történeti igénye. Végül úgy döntöttek, hogy történeti szempontú vizsgálódást fognak folytatni. Így jött létre ki 2016-ban Kiétiben a szinodalitás és a primátus viszonyáról szóló dokumentum az első évezred vonatkozásában, majd pedig Alexandriában 2023-ban a második évezred vonatkozásában. Ezt követően a bizottság úgy döntött, hogy a legvitatottabb kérdéseket veszi napirendre. Kettő mellett döntöttek, az első a tévedhetetlenség, a második pedig a filióquénak a kérdése. Több szöveg tervezet létezik már. Idén júniusban Pannonhalmán fog találkozni a bizottságnak a koordinációs részlege, hogy előkészítse a remények szerint 2027-ben majd megvalósuló plenáris gyűlését a bizottságnak, amikor a tévedhetetlenségnek a kérdését fogják napirendre venni. De nem csak nemzetközi téren folyik a párbeszéd, hanem különböző más területeken is, regionális szinten, illetve nem hivatalos formában. Ez azért is lehet tanúságos számunkra, mert másfajta módszerekkel és másfajta megközelítéssel operálnak egyéb párbeszéd bizottságok. Az egyik legjelentősebb ilyen helyi párbeszéd folyamat Észak-Amerikában zajlik. Először az Egyesült Államokban kezdődött, majd kiterjedt Kanadára is. Így jött létre az Észak-Amerikai Ortodox Katolikus Teológiai Párbeszédbizottság, amelynek már 30 dokumentuma született, 1965 óta végzik a munkát, ahogyan a felsorolásból is látszik. Eleinte inkább lelkipásztori kérdéseknek szenteltek figyelmet, interkommuniónak vagy a vegyes házasságok lelkipásztori ellátásának, azután fokozatosan tértek rá egyháztani kérdésekre, primátusnak a kérdésére, vagy az apostoliságnak a problémájára. 2003-ban már a filióquének is egy dokumentumot szenteltek, amely meggyőződésem szerint a legelőremutatóbb és legeredményesebb ezen a területen. Különösen jelentős a 2010-ben kiadott szöveg, amely azzal kapcsolatban próbál meg szempontokat említeni, hogy hogyan valósítható meg ténylegesen az egyházak újraegyesülése. Szintén korán már 1966-ban megkezdődött hasonló párbeszéd folyamat Franciaországban. Látható, hogy ők is eleinte lelkipásztori kérdéseknek szenteltek figyelmet, például a vegyes házasságoknak, fokozatosan tértek át teológiai kérdésekre, figyelemre méltó az 1991-es dokumentum, amely a római primátusról szól az egyházaknak a közösségében, illetve különösen érdekes a 2004-ben kiadott dokumentum, amely a katolikus ortodox párbeszéd etikájával kapcsolatban fogalmaz meg szempontokat. Németországból érkezem, legyen szabad a német folyamatra, és röviden kitérnem. 1981-ben kezdődött meg a párbeszéd, először a görög ortodox egyház és a német püspöki konferencia között. Az első szöveg 2006-ban született az egyház szentségeiről és a szentek közösségéről, majd pedig fokozatosan inkább lelkipásztori típusú kérdések felé fordult, látható a 2019-es dokumentum, amely már az összes németországi ortodox egyházmegye és a német püspökök közös párbeszédének az eredményét tükrözi. Itt elsősorban az egyházi év került szóba, keleti és a nyugati hagyományban. Azt próbáltuk bemutatni, hogy milyen különbözőségek és milyen hasonlóságok vannak az egyházi év vonatkozásában az egyházak között. Mi az, ami karácsonykor, húsvétkor és pünköskor közös mindannyiunkban, és mi az, ami mégis különbözik közöttünk. Majd pedig 2026-ban erről leláthatóan szintén egy lelkipásztori jellegű dokumentum fog megszületni azokról a zarándokhelyekről, amelyek ortodox és katolikusok számára egyaránt fontosak lehetnek, mert például apostolokat tisztelnek bizonyos helyeken Németországban. És végül legyen szabad egy nem hivatalos párbeszéd kezdeményezésről is szólnom. 2004-ben Paderbornban jött létre a Szent Irenéusz munkacsoport. Abban az időszakban, amikor a hivatalos párbeszéd folyamatok megfeneklettek, úgy gondoltuk, hogy ez nem maradhat így tovább, és ezért különböző szakértők segítségével létrehoztuk ezt a csoportot, aminek 2018-ban született meg egy dokumentuma a közösség szolgálatában címmel a primátus és a szinodalitás kapcsolatának újragondolásának igényével. Ugyanebben az időszakban, nem sokkal később a primátus és a szinodalitás kérdéséről a nemzetközi párbeszéd csoport is foglalkozott, miben különbözik a mi dokumentumunk a nemzetközi munkacsoportnak a dokumentumától, elsősorban abban, hogy nagy figyelmet szenteltünk hermeneutikai kérdéseknek, annak a kérdésnek, hogy hogyan kell megértenünk a dogmákat, hogyan kell értenünk a kánonokat, és milyen jelentőséget kell tulajdonítanunk a történelmi folyamatoknak, a teológia történeti folyamatoknak is, a dogmák és a hitigazságok megértésében. Ahogyan a fönt látható tartalomból is látszik, igyekeztünk történelmi korszakokat megállapítani, nagyon óvatosan fogalmazunk, nem igyekeztünk új eredményeket felmutatni, hanem inkább azt mutattuk be, hogy az egyházak viszonya ezekben a látható időszakokban hogyan alakult a történelem folyamán. A negyedik rész az rendszeres áttekintést igyekszik nyújtani. A közösség a kommunió szempontjából különös figyelmet szentelünk a szinodalitás problémájának, és azt hangsúlyozzuk, hogy szinodalitásról nem lehet beszélni a primátus nélkül, a kettő egymásra van utalva. Az Irenéusz körnek a dokumentuma nagyon nagy nemzetközi visszhangot váltott ki, számos nyelvre lefordították, és nagyon érdekes, hogy az Egységdikasztériumnak a római pápáról szóló legújabb dokumentuma legalább 20 helyen idézi, maga a Vatikán is nagyon nagy figyelmet szentelt a munkánknak. Még szeretném fölhívni a figyelmet erre a honlapra, amely azzal a céllal jött létre, hogy a különböző párbeszéd folyamatokat összekapcsolja egymással. Egy helyen található meg, 5 részre osztva az összes idevágó szöveg, fordításban is és eredetiben is. A nemzetközi dokumentumokat 8 nyelven tettük elérhetővé, a többinek a fordítása még zajlik. Az a célunk, hogy könnyen elérhetővé tegyük ezeket a fontos szövegeket, felsőoktatásban is nagyon jó használható módon. Ezek után térek rá az előadásom harmadik részére, milyen nehézségei vannak a párbeszédnek ortodox részről. Annak ellenére, hogy nagyon sok dokumentum született, mint látható volt, mégis csak azt állíthatjuk, hogy különösebb közeledés, vagy az egyház közösségnek egy szorosabb formája mindeddig nem sikerült elérni. Mi ennek az oka? Én azt állítom, hogy az az oka, hogy az egyházainkon belül is nagymértékű a polarizáció, amiben a társadalomnak és a politikának a polarizációja tükröződik. Ez a polarizálódás pedig katolikus és ortodox részről egyaránt megfigyelhető. A médiában elsősorban arról hallunk, hogy egyre nagyobb a feszültség Konstantinápoly és Moszkva, a második Róma és a harmadik Róma között. Ennek részben az az oka, hogy Konstantinápoly történelmi okokból vezető szerepre tart igényt az ortodoxián belül, Moszkva pedig a legnagyobb számú ortodox egyháznak számít, sokkal több tagja van, mint az összes többi ortodox egyháznak együttvéve. Úgy vélem azonban, hogy leegyszerűsítjük a kérdést, hogyha az ortodoxián belüli polarizációt kizárólag Moszkva és Konstantinápoly feszültségére szorítjuk le. Legyen szabad ezt megvilágítanom a krétai zsinattal kapcsolatban. Több mint 100 éven keresztül zajlott az előkészítése ennek a zsinatnak, és úgy tűnt, hogy 2016-ban végre valóban meg tud valósulni egy pán-ortodox zsinat. Miután 2016-ban Svájcban megállapodtak az ortodox patriárchák és metropoliták a zsinatnak az időpontjában és a témáiban, úgy tűnt, hogy ez a több mint 100 éves előkészítő folyamat végre célba érhet. Annak ellenére, hogy mindenki tudta, hogy az igazi vitás kérdések, az autokefáliának a kérdése, vagy az egyházi naptárnak a kérdése nem kerül majd napirendre a zsinaton, mégis csak hatalmas lelkesedés váltott ki az a tény, hogy egyáltalán lehetséges ilyen pánortodox zsinat. Ugyanakkor az ortodox fundamentalisták részéről nagyon éles bírálat érte a zsinat tervezetét, és már ekkor egyértelművé vált mindenki számára, hogy ez nem egy harmonikus együttlét lesz, tanácskozás lesz, akkor egyszerűen csak elfogadják az előre elkészített dokumentumokat. Júniusban azután az Antiókia és a bulgár patriarchátus lemondta a részvételét erről a zsinatról, és akkor hatalmas tanástalanság kezdett uralkodni. Van-e értelme egy pánortodox zsinatot tartani úgy, hogy nem vesz rajta részt valamennyi helyi egyház? Konstantinápoly azt mondta, hogy igen, van értelme, Moszkva azt mondta, hogy nem, nincsen értelme, és különböző féle megközelítései voltak ennek a helyzetnek. A zsinat előtt nem sokkal, aztán görög részről különböző összeesküvés elméletek is napvilágra kerültek. Azt állították, hogy Grúzia, Antiókia és Bulgária egyszerűen csak Moszkva vazallusa, és az volt a feladatuk, hogy valamilyen mondva csinált okkal lemondják a részvételüket ezen a zsinaton. Ha figyelembe veszük ezeket a nagy feszültségeket, akkor nagyon meglepőnek tűnhet számunkra, hogy a zsinati atyák mindössze egy hét leforgása alatt mind a hat előkészített dokumentumot el tudták fogadni, és csupán csekély mértékű változásokat eszközöltek bennük. A legnagyobb vitát végül a nem ortodoxokhoz fűződő viszonyról szóló dokumentum keltette, de végül sikerült olyan kompromisszumokat kötni, amelyek az ökumenikus kapcsolatok ellenzői és támogatói részéről egyaránt elfogadhatónak tűntek. Megítélésem szerint a krétai zsinat legfontosabb következménye az volt, hogy Bartolomaiosz pátriárka nem volt többé hajlandó tekintetbe venni a moszkvai érdekeket. Ez leginkább abban nyilvánult meg, ahogyan Ukrajnához viszonyult. Ukrajna függetlenségén után 25 évvel még mindig nem sikerült az orosz ortodox egyháznak megoldást találnia arra a feszültségre, arra a vitára, amely az autokefálok és a Moszkvához hű ortodoxok között uralkodott. Ennek a láttán Bartolomaiosz patriárka feladta a visszafogottságát, amelyet korábban tanúsított, és úgy döntött, hogy ő maga fog megoldást keresni erre a problémára Moszkva helyett. Konstantinápoly ajánlata a következőképpen hangzott: ha az összes ukrajnai ortodox egyetlen egy egyházban egyesül, akkor megkapják az autokefáliát. Az volt a remény, hogy ez az ajánlat elég csábító ahhoz, hogy fölülírja az egyházak közötti feszültségeket. Sajnos azonban nem így történt. 2018. decemberében Kijevben tartottak egy egyesülési zsinatot, amelyen részt vett ugyan a kijevi patriarchátus összes püspöke és az ukrán autokefál ortodox egyház összes püspöke, de a Moszkvához hű ortodox egyházból csupán két püspök. Ezen a tanácskozáson az összegyűlt zsinatok egy új egyházat hoztak létre, egy új egyházi struktúrát hoztak létre, az ukrajnai ortodox egyházat, amelynek 2019. januárjában Bartolomaiosz patriárka megadta az autokefáliát, ugyanakkor hatalmas feszültséget okozott az ortodox egyházak között, megszakította a közösséget Moszkva Konstantinápolyjal, és ezt az ortodox egyházat is csupán négy másik ortodox egyház ismerte el mindeddig. Fölmerül az a kérdés, hogy a bekövetkezett skizma az ortodox egyházban. A Szent Irenius körben ennek a kérdésnek nagy figyelmet szenteltünk, és a következőkre jutottunk. Moszkva és Konstantinápoly között nem beszélhetünk skizmáról, mivel Moszkva egyoldalon bontotta fel a közösséget Konstantinápollyal. A konstantinápolyi pátriárka viszont továbbra is megemlékezik az orosz pátriárkáról a liturgiában. Egészen más a helyzet ugyanakkor Afrika vonatkozásában, ahol Moszkva egy saját exarchátust hozott létre, joghatóság igényel Afrikában, mégpedig az alexandriai patriárkátusnak a kárára, vagy történelmi kiváltságait megkérdőjelezve. Ebben az esetben a kölcsönös elidegenedés történt, és az alexandriai pátriárka kiközösítette a moszkvai patriárkátusnak az exarcháját, és ettől fogva egy regionális, helyi vonatkozású skizmáról beszélhetünk Alexandria és Moszkva között. Ezek az ortodoxián belül jelentkező feszültségek az ortodox katolikus párbeszédre is hatással vannak. 2023-ban Alexandriában az ortodox katolikus párbeszéd bizottság üléséről hiányoztak az antiókiai, a moszkvai, a szerb és a bolgár patriarchátusnak a képviselői. Ugyanakkor úgy gondolom, hiba lenne, ha azt mondanánk, mi katolikusok, hogy először ti ortodoxok egyezzetek meg egymással, és majd utána párbeszédet folytatunk veletek. Nem úgy gondolom, hogy ezek ellenére, a belső ortodox feszültségek ellenére is folytatnunk kell a dialógust. Ezek után negyedik lépésben szeretnék rátérni arra, hogy milyen nehézségek vannak a mi körünkben, katolikusok körében is, és tudatában kell lennünk annak, hogy a katolikus egyházban is vannak olyan tényezők, amelyek az ortodox párbeszéd partnerünk szempontjából nehézséget jelentenek a párbeszéd folytatásához. Mindenekelőtt azt szeretném megemlíteni, hogy a katolicizmuson belül is létezik pluralizmus, sokféleség. A katolikus egyházon belül nagyon sokféle elképzelés van etikai kérdésekben, nagyon sokféle vallási gyakorlatot folytatunk, és a hagyományok szempontjából is sokféleség állapítható meg. Például elég csak arra utalnunk, hogy egymás mellett létezik a latin, a bizánc és a különböző egyéb keleti rítusoknak a sokasága, amelyek arra utalnak, hogy katolikusnak lenni nem jelenti azt, hogy rómainak is lenni egyúttal. A katolikus keleti egyházak arra hívják fel a figyelmünket, hogy az egyházjogi szempontból, a cölibátusnak a szempontjából, vagy a liturgia szempontjából legitim sokféleség létezik a katolikus egyházban, de ez a sokféleség feszültséghez is vezethet különböző területeken. De a római katolikus egyházon belül is nagyon nagy mértékű sokféleséggel találkozhatunk a vallásosságnak a területén. Vannak a Mária tiszteletnek odaadó hívei, vannak posztmodern ifjúsági egyházak, vannak karizmatikus dicsőítő szertartások. Én a magam részéről mindig pozitívnak tartottam ezt a fajta sokféleséget, de a kívülállók számára ez a fajta pluralizmus, ez zavarónak is tűnhet. Ortodox részről nagyon hamar elhangzik aztán a relativizmusnak a vágya a római katolikus egyházzal szemben, például etikai kérdéseknek az összefüggésében. Kijelentheti-e bárki magáról azt, hogy az hiteles egyházi tanításnak a képviselője akkor, hogyha megfelelő módon nyilatkozik a nőknek a szerepéről, az abortuszról vagy a homoszexualitásnak a problémájáról. Sokszor felmerül az a helyzet, hogy a társadalomban elfogadottnak számító életformák, lelkipásztori gondozása nehézségeket okoz és feszültségeket teremt egy azon egyházon belül is. Ferenc pápa pontosan azért kezdeményezte a szinodális folyamatot a világegyházban, katolikus részről, hogy az egyházon belül meglévő különböző áramlatok és irányzatok párbeszédet tudjanak folytatni egymással, megtanuljanak figyelni egymásra, és a megkülönböztetés közös folyamatának a során közös álláspontra, ítéletre tudjanak jutni. Ebben a folyamatban a katolikus egyház, a szinodális folyamatban más egyházak gyakorlatától is tudott tanulni. Rómában is a szinódus előkészítésének az összefüggésében különböző tanácskozásra került sor, ahol arról esett szó, hogy a szinodális struktúráknak milyen alkalmazási lehetőségeik és milyen alkalmazási határaik vannak az egyházban. Azt is szeretném megemlíteni, hogy a római pápának a személye is nehézségeket okozhat az ortodox katolikus párbeszédnek a szempontjából. 16. Benedek, Ferenc pápa és Leó pápa másféle hangsúlyokat, másféle attitűdöket képvisel, és ez az ortodox párbeszéd partnereket sokszor összezavarja. 16. Benedek, a teológus, nagyon nagy becsben állt az ortodoxok szemében, de Ferenc pápával, akit lelkipásztornak tekintünk, és akit az emberekhez való közelsége miatt sokan szerettek, a spontaneitása miatt sokan kevésbé szerettek, vele az ortodoxok már sokkal kevésbé tudnak mit kezdeni. Leó pápa igyekszik hidat verni a különböző egyházi csoportok közé, és én úgy vélem, hogy ez sikerrel is végzi ezt az erőfeszítését. Ráadásul az ortodoxia felé is jó kapcsolatokat kíván kialakítani, ami jól látható a törökországi útjával kapcsolatban. Három pápa, három teljesen másféle hozzáállás és teljesen másféle attitűd, amely ugyan kedvező számunkra, akik értékeljük az egyházi sokféleséget, az ortodox párbeszéd partnerek számára viszont nehézséget okoz, mert nem tudják megállapítani, hogy akkor pontosan milyen is a katolikus egyháznak a profilja, az arcéla, a jellege és a céljai. Miután számba vettük, hogy milyen nehézségei vannak a párbeszédnek ortodox részről és katolikus részről, arról szeretnék beszélni, hogy milyen kedvező, ígéretes távlatok állnak előttünk, mert ilyenek is vannak. Az első ilyen pozitív távlatot ígérő tényező az a nikaiai zsinatnak az évfordulója, mely nem csak a hitünk számára meghatározó hitvallást rögzítette, hanem a húsvét dátumával kapcsolatos vitára is megoldást igyekezett adni. Leó pápa az Unitate Fidei kezdődő apostoli levelében kifejezetten hangsúlyozta azt, amelyet törökországi útja előtt nem sokkal tett közzé, hogy az ökumené arra törekszik, hogy a párbeszéd útján érjen el megbékélést, és az ajándékok, a lelki ajándékok cseréjére kell törekednie. Arra is fölhívja a figyelmet a pápa, hogy magunk mögött kell hagynunk azokat a teológiai vitakérdéseket, amelyeknek ma már nincsen létjogosultságuk. Az ortodox katolikus párbeszédnek az egyik legnagyobb vitás kérdése a szinodalitás és a primátus viszonya. A primátust elsősorban Róma képviselni, a szinodalitást elsősorban az ortodox egyházak gyakorlata. Nagyon érdekes jelenség figyelhető meg megítélésem szerint az elmúlt években. Miközben Róma egyre inkább a szinodalitást kezdi hangsúlyozni, az ortodox egyházak körében egyre nagyobb hangsúlyt kap a primátusnak a jelensége, nem csak a konstantinápolyi patriarchátus összefüggésében, amely mindig is vezető szerepre tartott igényt, hanem az egyes ortodox része helyi egyházaknak a szempontjából is a primátusra támasztott igény és a primátus hangsúlyozása patriarchák részéről sokkal hangsúlyosabb, mint korábban. Arról beszélhetünk tehát, hogy az ortodox egyházak primatizálódnak, a katolikus egyház pedig szinodalizálódik, ami egyrészt kedvező, mert átvehetjük egymástól azt, ami a másik egyházban értékes, ugyanakkor veszélyes is lehet, mert egymásnak a hibáit és a gyengeségeit is átvehetjük egymástól. A Nemzetközi Ortodox Katolikus Párbeszédbizottság meggyőződése szerint pedig a primátus és a szinodalitás soha nem állítható szembe egymással, hanem kölcsönösen egymásra szorulnak, és egyaránt eredendőek az egyházon belül. A harmadik kedvező távlatot a katolikus keleti egyházak tárja elénk, amelyek óriási lehetőségeket biztosítanak az ortodox katolikus párbeszéd szempontjából. Mivel az úgynevezett uniatizmusnak a problémája történetileg nagyon sokféle terhet hoz magával, ezért ezek az egyházak nem szolgálhatnak modellként a katolikus és az ortodox egyházak újraegyesülésének a szempontjából, viszont olyan laboratóriumként működhetnek, ahol ki lehet kísérletezni azt, hogy miként lehetnek autonómok azok a keleti helyi egyházak, amelyek kapcsolatban maradnak továbbra is, egységben maradnak Rómával. Negyedik ilyen tényező lehet az ortodox diaszpóra. Az ortodox egyház már egyáltalán nem tekinthető keleti egyháznak, amelynek a tagjai kizárólag Kelet-Európában és a Közel-Keleten élnének, hanem világegyházzá vált maga az ortodox egyház is, amely minden kontinensen és minden országban jelen van. Ez nehézségeket is hoz magával, hiszen egymással párhuzamos egyházi struktúrák alakulhatnak ki egyazon földrajzi területen az ortodoxiában, amely ellentétben áll az ortodox egyháztannak, ugyanakkor kedvező lehetőségeket is tartogat, ez az újfajta elterjedése az ortodoxiának, például abban a formában, hogy ortodox püspöki konferenciák létezhetnek számos országban, a nyugati féltekén. Ezzel kapcsolatban különösen ki szeretném emelni a 2021-ben az Egyetemes Patriarchátus által kiadott dokumentumot, a világ életéért címet viseli ez a szöveg, az ortodox egyház társadalmi étoszáról szól, és számos olyan tényezőt említ, a nyugati világ összefüggésében is, amely lehetőséget biztosít a termékeny ökumenikus párbeszédre.
Kedves hallgatóink, műsorunkban az ortodox katolikus párbeszédről volt szó. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Lícó Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A Romkeszt legújabb epizódjában az Egyetem Roma Szakkollégiumának tagja Gáspár Emília és Németh Viktória beszélgetnek Farmosi Andreával, a tutormunkacsoportért felelős mentorral, Az adásban mélyebben megismerhetjük a Roma Szakkollégium tutormunkacsoportjának világát, hogyan dolgoznak a hallgatók a hátrányos helyzetű és roma általános és középiskolások támogatásáért, milyen elvek mentén épül fel a mentorálás, és milyen élmények formálják a közösséget. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
A mentorhálózat kialakításában történő segítségnyújtás és a komplex alapprogram támogatása is célja volt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete együttműködési megállapodásának. Az ünnepélyes aláírást az egyetem konferenciatermében tartották, ahol elsőként az EKKE rektora, dr. Pajtókné dr. Tari Ilona köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy hozzájáruljunk a köznevelés támogatásához és a pedagógus képzés színvonalának emeléséhez. Boldizsár Bertalan Gyula, a Köznevelési Szakértők Országos Egyesületének elnöke elmondta, hogy az egyesület 1995-től működik, és az ország minden pontjáról vannak be szakértőket, akik segítik a köznevelés és az oktatás fejlesztését. Az esemény ünnepélyes aláírással zárult, ahol az EKKE rektora, dr. Pajtókné dr. Tari Ilona és Boldizsár Bertalan Gyula, a Köznevelési Szakértők Országos Egyesületének elnöke megpecsételték a szakmai együttműködés hosszú távú alapjait. A Szénrégió Bizottság titkársága a LIFE-IP projekt keretében egy hétfős delegációt fogadott az észtországi Idavirú szénrégióból. A találkozó fő célja az igazságos átmenettel kapcsolatos tapasztalatok megosztása volt. A delegációt az Idavirú megyei önkormányzati szövetség képviselői, polgármesterek és alpolgármesterek alkották. A program első részeként a delegáció a Mátrai erőműbe látogatott, ahol az MVM Mátra Energia ZRT vezérigazgatója Vécsi György ismertette az erőmű jövőképét, illetve az üzemlátogatás részeként betekinthettek az erőmű működésébe is. Az erőmű meglátogatása után a titkárság egy workshopot szervezett Visontán, mely az átmenetben leginkább érintett polgármesterek és az Energiaügyi Minisztérium képviselőinek részvételével valósult meg. A találkozó a LIFE-IP North Hood Trans projekt keretében valósult meg, melyben a Szénrégió Bizottság titkársága felelős a más szénrégiókkal történő kapcsolatok kialakításáért, a jó gyakorlatok becsatornázásáért és azok adaptálási lehetőségeinek feltárásáért. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Az Oktáv projekt az Erasmus Plus program támogatásával valósul meg 6 közép-európai felsőoktatási intézmény részvételével. Ennek második állomásaként 4 napos képzést tartottak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Az oktatási világpolgárok nemzetközi szemlélet a tanító és tanárképzésben projekt célja, hogy a jövő pedagógusai felkészülten és magabiztosan tudjanak alkalmazkodni a globális kihívásokhoz. Elsőként Pilot 1 féléves kurzusokat tartottak a partnerintézményekben, amelyek során a hallgatók kipróbálhatták a fejlesztett tananyagot és módszereket. Az Oktáv Nemzetközi Tavasz Pilot 2 a program második állomása volt, egy olyan blended intenzív program, amely lehetőséget adott arra, hogy a hallgatók személyesen is találkozzanak, közösen dolgozzanak projekteken és megtapasztalják a nemzetközi együttműködés mindennapjait. A 4 napos eseményen a főszervező EKKE mellett a Milton Friedman Egyetem, az Újvidéki Egyetem, a Páciumi Keresztény Egyetem, a Sejé János Egyetem és a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem hallgatói és oktatói osztották meg egymással ismereteiket, tapasztalataikat. A hallgatók kisebb csoportokban 3 tematikus kurzuson vettek részt, emellett közösségi és kulturális programokra is volt lehetőségük, megismerkedtek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem képzéseivel, bejárták a líceumot és Eger városának ikonikus helyszíneit. A híreket Pásti Blankától hallották.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ez a Romcast Podcast legújabb adása. Én Gáspár Emília vagyok, a szakkollégium egyik tagja, és sok szeretettel üdvözlöm.
Farmosi Andrea vagyok, üdvözlök én is mindenkit. Az EGRI Roma Szakkollégium mentoraként és a tutormunkacsoport mentorvezetőjeként vagyok most jelen a mai Romcastben.
Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Németh Viktória vagyok, az EGRI Roma Szakkollégium tagja, valamint a tutormunkacsoport tagja.
Köszönöm szépen, hogy bemutatkoztatok. Ebben az adásban a tutor munkacsoportot fogjuk bemutatni. Ehhez kapcsolódóan az első kérdésem Andihoz szól. Andi, hogyan kerültél a tutor munkacsoporti felelős pozícióba? Mi a legfontosabb célod mentorként?
Én harmadik éve oktatok itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Előtte a gyermekvédelemben dolgoztam nagyon hosszú ideig szakemberként, szociálpedagógusként, és amikor átjöttem oktatni ide a szociálpedagógia tanszékre, akkor merült fel az, hogy itt a tanszék gondozásában van egy nagyon szuper közösség, amit ugye Egri Roma Szakkollégiumnak hívnak, és hogy ebben a szervezetben mentorálásra is van lehetőség, és mikor ugye ez felmerült, akkor én természetesen örömmel csatlakoztam ehhez a közösséghez. Ebben a szakkollégiumban több munkacsoport működik, némelyiknek ugye akkor már volt gazdája, a tutor munkacsoportnak is volt egyébként, tehát dr. Hadnagy József igazgató, szakkollégium igazgató gondozta akkor ezt a munkacsoportot, de felmerült annak a lehetősége, hogy én átvegyem ezt a feladatot, úgyhogy én nagyon örömmel vállaltam ezt, főleg, hogy a korábbi munkáim is inkább gyerekekhez is kötődtek, óvodaiskolai szociális segítőként is dolgoztam, ahol nagyon sok gyerekkel foglalkoztunk, tehát a szakmámból adódóan is, úgyhogy mindenképpen ezt a munkacsoportot közelállónak tartottam magamhoz, úgyhogy nem volt kérdés, hogy szívesen csatlakozzak, és ezt a munkacsoport vezetői pozíciót elvállaljam, vagy kipróbáljam, úgyhogy azóta is vezetem mentorként ezt a munkacsoportot. Hogy mi a célom mentorként? Elsősorban így a tutor munkacsoporton belül szeretnék válaszolni erre, mert hogy ugye egyéni mentorálást is végzünk a szakkollégiumban, az egy kicsit ugye más célokat fogalmaz meg, de az, hogy a tutorban milyen célokat tartok fontosnak, azt gondolom, hogy a hallgatókkal, akik a tutor munkacsoportnak a tagjai, fontos megérteni közösen, tehát hogy segíthetek nekik abban, hogy ők megértsék, hogy a gyerekekkel végzett munkának milyen pedagógiai és milyen szociális háttere van. Mindenképpen jó, hogyha a hallgatóknak fejlődhet a reflektivitása. Szeretném őket támogatni a nehéz helyzetek feldolgozásában. Tehát vannak olyan viselkedési helyzetek, akár problémák, motiválatlanság, családi háttér a gyerekeknél, akiket ugye ők korepetálnak kint a Szalaváros részben, amelyekkel meg kell tudni küzdeniük, és fontos célom, hogy a tutorok tudatos, érzékeny és kompetens segítőkké válhassanak kint a terepen.
Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy mindez, amit felsoroltál, azok a célok, azok megvalósulnak, és a tutor munkacsoportban való tevékenységet így ez a szemlélet hatja át. Úgyhogy most Vikihez fordulnék. Először is miért csatlakoztál a Roma Szakkollégiumhoz? Mi vonzott különösen a tutor munkacsoportba?
Hát én egy cigány soron nőttem fel Ózd mellett, és kérdésemben merült fel számomra, hogy érettségi után egyetemre fogok jönni. Érte egy elég rossz incidens az érettségit követően a cigányságom miatt, így úgy gondoltam, hogy jó, akkor csatlakoznom kell egy olyan szervezetbe, ami nekem építi a cigányságomat és az identitástudatomat, és segít felismerni azokat az értékeket magamban, ami én vagyok. Úgyhogy én emiatt csatlakoztam a Roma Szakkollégiumba, és ott ugye a felvételin felmerültek ezek a munkacsoportok, hogy kötelességünk csatlakozni valamelyikbe, tevékenykednünk kell. És mikor Hadnagy Józsi elmondta a felvételin, hogy mit is csinál a tutor munkacsoport, kérdésem volt számomra, hogy na én akkor visszamegyek a cigánytelepre, ami hasonló ahhoz a cigánysorhoz, ahol én felnőttem. Ezek a gyerekek olyan gyerekek, akiket mi ott korrepetálunk, akik szenvedélyesek, és annyi szeretet van bennük, hogy ezt elmondani nem lehet, és mi is folyamatosan fejlődünk. Engem így ez vonzott így már az első úgymond látogatás során ott a telepen kint, amikor mi kimentünk a szegregátumba, hogy annyi szeretet van a gyerekekben. Úgyhogy volt egy, azt hiszem, 3 hetes próbaidőnk volt, amikor ami után eldönthettük, hogy véglegesen melyik munkacsoportba szeretnénk csatlakozni. Ott már egyértelművé vált számomra, hogy a tutor munkacsoportban fogok tovább tevékenykedni.
Én ehhez nagyon tudok csatlakozni. Én is, hát igazából már a szakkollégiumi tagságom előtt óta működök, dolgozgatok a tutor munkacsoportban. Nekem az első élményem az egy nyári tábor volt, amit akkor ott szerveztünk, és ott ilyen belépsz és mély víz, ott vannak a gyerekek, eltöltesz velük igazából egy órát, és elvarázsolnak, aztán onnan nem tudsz nagyon kiszabadulni, úgyhogy most már én is. Hát ez már a negyedik év, hogy ott tevékenykedem, aztán most ezt kicsit kiszélesítettük, és most már a belvárosban található ifipontba is bejárnak ezek a gyerekek, ahol jelenleg ifjúsági koordinátorként működem. Úgyhogy igazából az, hogy miért, hogy mi vonzott, szerintem ezt egy ember csak úgy tudja csinálni, hogyha ez a társadalmi felelősség, ez a fajta társadalmi felelősségvállalás, amit egy-egy cigánytelepen, egy szegregált területen tud végezni, hogyha ezt így a szívügyének tartja, és az ilyen első pillanattól kezdve megtörténik ez a varázs. Úgyhogy, és rengeteg féle támogatást kapunk a mentorunktól. Úgyhogy, Andi, hozzád szólok, milyen alapelvek mentén szervezed meg a munkacsoport tevékenységeit?
Hát több alapelvet is fel tudnék ide sorolni. Én azt gondolom, hogy az első ilyen alapelv az mindenképpen a gyermekközpontúság lenne, ugyanis a gyerekeknek a szükségletei a biztonságos fejlődésükhöz leginkább fontos körülmények lehetnek a legfőbb iránytűk. Ez azt jelenti, hogy az érzelmi biztonság megteremtése, a fejlődési szinthez igazított támogatás, a tiszteletteli elfogadó jelenlét, ezek mind nagyon fontosak. Egy másik alapelv lenne szerintem a kapcsolat és a bizalom elve. Tehát a tutor-gyerek kapcsolat minősége az nagyobb hatással van a fejlődésre, mint bármilyen módszer, én azt gondolom. És ez, hogy a tutoráló hallgatók stabilan jelen vannak ezeknek a gyerekeknek az életébe, ez megbízhatóságot, következetességet, illetve ítélkezésmentes kommunikációt biztosít számukra, ami véleményem szerint a legfontosabb ebben a munkában.
És ezek az alapelvek a gyakorlatban hogyan valósulnak meg? Itt igazából mindenkihez szólok, aki szeretné, az kezdheti. Tehát mik a tutor munkacsoport feladatai, és ehhez kapcsolódóan szerintetek miért fontos a hátrányos helyzetű és vagy roma fiatalok támogatása?
Jó, hát itt most én mondanék akkor a feladatokról először, utána pedig szerintem Viki nagyon jól el tudja majd ezt a gyakorlatban, hogy hogyan valósul meg, ők hogyan tapasztalják. Én azt gondolom, hogy a tutor munkacsoportnak a fő feladata az, hogy felelős, érzékeny és reflektív egyetemistáknak a segítségével támogatást nyújtson hátrányos helyzetű gyermekeknek, miközben ugye a hallgatók is szakmailag is és emberileg is fejlődnek, és egy megtartó közösséget tudnak alkotni. Az, hogy ez ugye hogyan valósul meg a mindennapokban, hogy például segítik őket a tanulásban, ezt ők maguk tudják a legjobban elmondani.
Hát ez egy több tényezős dolog, hogy ez hogyan valósul meg a mindennapok során, hogy mi miként tevékenykedünk ezekkel a gyerekekkel. Nyilván felkészülünk a korrepetálásra, beszélünk a szülővel, hanyadikos a gyerek, mire van szüksége, van-e valamilyen háttértényező, ami befolyásolhatja az ő tanulmányi akadályozottságát, vagy ami miatt le van maradva az adott gyermek. Erre felkészülünk minden egyes adandó alkalomra rendszeresen. Egyébként van, aki hetente kétszer jár ki az adott gyerekhez, ez szükségigényli. Attól függ, hogy mennyire van lemaradva a gyermek, hány tantárgyból van szüksége korrepetálásra, és itt a korrepetálás mellett mennek ugye rendszeresen ezek a szabadidős programok is a gyerekeknek, aminek köszönhetően ők kikapcsolódhatnak, kiszabadulhatnak úgymond a mindennapi körforgásukból, amiben ők vannak ilyenkor. Főzhetnek, kézműveskedhetnek, stb. Viszont szerintem ami a legfontosabb, amit mi a korrepetálás mellett csinálunk, az az egyéni mentorálás, mert ezt úgy, hogy észre sem vesszük, történik folyamatosan, és a gyerekekkel kialakul egy bizalmi kapcsolat, ami miatt elkezdenek hozzánk kötődni, hívnak minket a szabad idejükben, írnak nekünk messengeren, nem tudom, ez nagyon gyakori szokott lenni, és akkor észre sem vesszük, és úgy válunk egy példaképpé, hogy leszünk egy olyan személy az ő életükben, akik ők is szeretnének lenni majd idővel, és ezzel motiváljuk őket.
Szerintem nagyon-nagyon fontos dolgokat is, szavakat fogalmaztatok meg, és szerintem ami a legfontosabb és közös
ebben a két gondolatban, az az, hogy ott vagyunk, és hogy mi a feladatunk az, hogy ott legyünk. És ott vagyunk. Ha kell, az kell, akkor a tanulmányban segítünk, ha kell, akkor ha csak egy kis törődésre, beszélgetésre vágyik a gyerek, akkor abban segítünk, és az is nagyon-nagyon fontos, hogy ugye mostanában elkezdtük ezt a életre nevelős programsorozatunkat, ahol főzni tanítjuk őket, a kézügyességüket próbáljuk fejleszteni, és a többi, és a többi. Igazából rengeteg terület van, amit így megcélzünk, és azt gondolom, hogy sikeresen. Úgyhogy ha már itt a korepetálás felmerült, akkor Viki, ismét hozzád szólok. Hogyan néz ki egy átlagos korepetálás? Mi az, amire a leginkább szükség van? Mi az a tantárgy?
Hát általában egyébként a történelmet, a matekot, illetve a magyar nyelvtant és irodalmat szokták kérni a gyerekek, de ez tényleg osztálytól, gyerektől függ, ez minden alkalommal van, hogy hetente változik, hogy na most akkor én környezetet hozok be, én most irodalmat hozok be, és akkor most ezt segítsünk, van, hogy a szózatot kell megtanulni. Ez nagyon más minden alkalommal. Hogyan zajlik? Hát mi erre mindig felkészülünk. Nyilván van olyan alkalom, amikor nem tudunk, hogyha nem irodalomra készülünk, hogy most akkor verset tanulunk, de ő környezetet hoz be, már hazavitt egy rossz jegyet, és veszekedtek vele otthon, tegyük fel. Hát akkor improzunk, és akkor környezetet tanulunk, vázlatot készítünk velük, nyomtatunk a közösségi házban, nekik feladatlapokat töltünk ki együtt. Ha szükséges, még online is korrepetáljuk őket, ezzel sose szokott probléma lenni. Mindig beszélünk a szülővel, hogy hogy haladtunk, mire van még szüksége, van-e otthon szükség további korrepetálásra, hogy tanuljon vele a szülő otthon, vagy nincs, már befejeztük az anyagot, és akkor a gyerek a következő alkalomra szintén hozza, ami volt, és ez így megy egy folyamatos körforgásban.
Igen, igazából nagyon egyet tudok veled érteni. Az, hogy nyilván ez idő és energia, hogy ha valaki ezt a munkacsoportot választja, viszont onnantól kezdve, hogyha ez átalakul egyfajta hivatássá, már igazából senkinek nem számít, és hogy nagyon fontos az, hogy mindig azt adjuk, amire szüksége van, és csak akkor adunk, hogyha kéri. Tehát szerintem ezek ilyen nagyon-nagyon fontos gondolatok, és még ehhez kapcsolódóan, ugye mindig vannak szupervízióink a munkacsoportunkon belül, ilyen szupervíziós gyűlések, ülések, vagy egyéni, ahol ezeket a, hogyha esetleges problémák vannak, vagy esetleg olyan dolog, ami nagyon meghatározó volt, akkor ezt kibeszélhetjük magunkból, és akkor ezekre megoldást találunk. És itt mind a kettőtökhöz szólok, hogy volt olyan élmény, ami különösen megmaradt. Andi, neked egy szupervízión elhangozva egy diáktól, egy hallgatótól, Viki, neked pedig egy mentorált diákkal kapcsolatban.
Én azt tudnám megemlíteni, ami így a leggyakrabban feljön ezeken a szupervíziós üléseken, hogy ezek a hallgatók nagyon-nagyon szívből végzik ugye a munkájukat, és tényleg nem csak ledolgozzák a feladatot, hanem úgy állnak hozzá, hogy teljes szívből jelen vannak, és érdekes, hogy annak ellenére, hogy sokat kint vannak, és odaadják az egész személyiségüket ebbe a munkába, mégis bizonytalanok szoktak lenni. Tehát, hogy a legtöbbször ez jön vissza, hogy jól csinálom-e. Ez a fő kulcskérdés szinte mindig mindegyik kölyükben, hogy nem vagyok még így sem abban biztos, hogy jól, hogy az, amit csinálok, amit adok a gyerekeknek, az nekik jó-e. Tehát, hogy ez az állandó önreflexió, és nyilván ez azért is merül fel, mert ugye ők hátrányos helyzetű gyerekek, nehéz helyzetből jönnek, illetve ez a fajta tevékenység, ez nem egy azonnali visszacsatolást fog adni. Nyilván ott rögtön ők érzik, hogy jó élmény a gyereknek, ezzel is hangzott már ma is, hogy feltölti kölcsönösen a tutort is, meg a kis diákot is egy-egy ilyen alkalom, de azért ennek a úgymond az kézzelfogható eredménye hosszabb távon szokott így megvalósulni, mondjuk egy jó évvégi jegy, vagy egy felvételi, vagy egy versenyeredmény, és hogy ezt velük elhitetni, hogy egyébként elég jónak lenni, tehát hogy nem kell megváltani itt a világot feltétlenül minden alkalommal, és hogy ők nagyon jól csinálják. Tehát, hogy elég jó vagyok-e, jól csinálom-e, ezt tudnám kiemelni, mert ez nagyon visszatérő kérdés náluk.
Ami nekem nagyon meghatározó volt, és ami mai napig meghatározza így a gondolkodásomat, meg ami nagyban engem is meghatároz, az volt, hogy volt egy srác, én ugye 3 éve tevékenykedem a munkacsoportban, 3 éve járok ki korrepetálni, volt egy srác, és én őt kaptam, és hát nem beszélt. Én úgy jártam ki hozzá 2,5 hétig, hogy ő nem szólt hozzám, ültünk csendben, és néztük egymást, majd kimentem a 3. hét elején, és akkor így megszólalt magától, hogy neki amúgy házia van, és akkor kezdjünk már el valamit. Úgyhogy én 3 hétig úgymond csendben ültem, és kijártam hozzá, és akkor az volt az a pillanat, amikor úgy megértettem, hogy mit is csinálunk mi, hogy miért is járunk mi ki. Amikor úgy ott azt éreztem, hogy nagyon jó helyen vagyok, és hogy nekem itt a helyem, és kellek ennek a srácnak, és kellek a többi 34-35-40 gyereknek is, és kellünk nekik, hogy ott legyünk, mert hogy megszokott, és mindennapivá váltam az ő életébe, rendszeres lettem így egyik pillanatról a másikra. És nekem ez volt, hogy így megbízott bennem.
Nagyon fontos, és szerintem nagyon fontos ez a reflektivitás, hogy kapjuk a visszajelzéseket, mi is adunk folyamatosan, és ezért szakmai kézben van tartva, szóval szakmailag ez így tud, ilyen minőségben tud haladni. Amit én még hozzá szeretnék tenni, ez a biztos pont, a 4 év, 3 év, 4 év, 2 év, 1 év alatt megfordulunk a gyerekek életében, és ezek nem csak a gyerekeknek fontos időszakok, hanem számunkra is, mert minket is folyamatosan csak hozzánk is folyamatosan csak ad, és hogy nem csak mi adunk, hanem nekünk is adnak. Mit tapasztaltok, hogyan változnak a gyerekek a rendszeres találkozások és foglalkozások hatására? És milyen kihívásokkal találkoztok?
Hát itt nekünk folyamatos kihívás ugye az elején, mikor még kimegy egy új tutoros tag, hogy eljön egyáltalán a gyerek. Ott lesz a gyerek, hozzá a könyvet, hozzá a füzetet. Hajlandó-e leírni? Vagy leírja-e órán a házit, hogy most ő akkor neki amúgy mit kell megcsinálni? Elengedik-e a szülőt? Nyilván itt nem bíznak még bennünk az elején, nem tudják, hogy mit is csinálunk. Hogy elengedik-e a szülők? És akkor ezek így, hát az idő elteltével változnak folyamatosan, meg azzal, hogy megbíznak bennünk, hogy rendszeressé, és ahogy te is mondtad, Mili, biztos ponttá válunk az ő életükben. Ez így változik az idő során, hogy ők kijönnek, igen, akkor látja, hogy basszus, jobb jegyet kap iskolában, akkor az ott segít neki, hogy akkor ez a 2 óra, 2,5 óra, amit mi ott eltöltünk ott rendszeresen, az ott neki tényleg segít, és tényleg jó, és nem csak az van, hogy beül hozzánk és beszélgetünk. Úgyhogy gyakorlatilag ezt kezelnünk nem is nagyon kell szerintem, mert ezt így az idő hozza is az, hogy ott vagyunk rendszeresen, és akkor így megbíznak bennünk, és tudják, hogy ez nekik is kell. Így szerintem ezek.
Uh-huh. Én hozzátennék én is ehhez egy kicsit, tehát hogy azt gondolom, hogy a gyerekeknek a fejlődése az jól látható. Tehát, hogyha így kívülről megnézzük, ugye nagyon sok gyerek, tehát most is közel 30-37 gyerek jár vagy vesz igénybe ezt a tutorálást, tehát ez óriási szám szerintem, főleg úgy, hogy a tutor munkacsoportban 8-9 hallgató van, aki tevékenykedik, tehát ki tudjuk számolni, hogy egyébként mennyi, meg mekkora munkát végeznek a hallgatók, de most a gyerekekre visszatérve még, tehát, hogy ő bennük ez, tehát mi látjuk, hogy az iskolai eredményeiken, a személyiségüknek a változásában nagy változások vannak, tehát növekszik a tanulási motivációjuk, jobb órai részvételeket jeleznek vissza a szülők is, a pedagógusok, javul a kommunikációjuk, a viselkedésük, az önbizalmuk, ez mind a hallgatóknak köszönhetően stabilabban kötődnek ugye, a tutor hallgatókhoz, és akár apró, de jól felismerhető előrelépések is vannak, hogy például egy korábban visszahúzódó gyerek tényleg elkezd beszélgetni, amit itt most hallottunk is. Tehát mindenképpen siker, hogy a gyerekek érzelmileg és a tanulásban is kapnak valamit, ami nekik igenis nagyon sokat számít.
Most ennyi fért bele a mai adásunkba. Kövessetek minket a social media felületeken, Instán, TikTokon, Facebookon, és legközelebb jövünk a következő Romcast podcast adásával.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Liceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Ahol egy kis leány fut át a szivárvány alatt, ahol az ifjak alkonyatkor szerelmet.